Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet. Én a mai alkalmat Pál apostolnak a szavaival szeretném kezdeni, amikor korintusi gyülekezetbe elment, és azt mondta a korintusiaknak, hogy nem végeztem, hogy egyébről szóljak közöttetek, mint Jézus Krisztusról, és pedig mint a megfeszítettről. Én a mai délelőtt folyamán Jézus áldozatáról szeretnék szólni. Szeretnék szólni, mert most ugye nem olyan túl régen volt húsvét, amikor ugye az egész keresztény világ Jézusra emlékezett, az ő áldozatára, és megfogalmazódtak bennem olyan gondolatok Jézus áldozatával kapcsolatban, amit úgy érzem, hogy nem csak úrvacsorakor, nem csak húsvétkor kell végig gondolnunk, hanem folyamatosan ott kellene, hogy a szívünkben éljen és legyen. Bizonyos szempontból szeretném végigvenni a szenvedés történetet, és majd látni fogjuk, hogy milyen nyomvonalon haladunk. Talán mindjárt az elején azt mondanám el, hogy az egész szenvedés történetben azt figyeltem meg, hogy a végletek találkoztak. Pozitív és negatív irányban a végleteknek az összecsapása volt a kereszt, a szenvedés történet. És valahogy ezt a gondolatot szeretném egy kicsikét végig vezetni, egy alapigét is szeretnék olvasni Lukács evangéliuma második fejezetéből, abból a fejezetből, ahol azt olvassuk, hogy amikor Jézus bemutatják a templomban a szülei, ott van két hívő ember, őszintén hívő ember, Simeon és Anna. És amikor Simeon egy proféciát mond, áldást mond, proféciát mond a gyermek Jézussal, a csecsemő Jézussal kapcsolatban, ami Máriát is érinti, azt olvassuk Lukács evangélium a második fejezet 34-35. Versében, hogy és megáldotta őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának, ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Ebből a csodálatos ige szakaszból én egyetlen egy gondolatot szeretnék az alapigéből kiemelni, amikor Simeon azt mondja, hogy Jézus Krisztusban, az ő áldozatában, ami ugye Mária szívét is át fogja járni éles törként, azt mondja, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká lesznek. Sok szív gondolatai nyilvánvalókká lesznek, lelepleződnek a kereszt fényében. Látni fogjuk, hogy milyen módon és milyen formában. Mindenek előtt összefoglalóan csak annyit szeretnék mondani, hogy a világegyetem, amelyben ugye Isten, ugye az Atya, Jézus Krisztus, a három isteni személy, ugye a fő, tehát ugye az uralkodó, az ő gondolataik is nyilvánvalóvá lettek. Nyilvánvalóvá lettek Sátán és angyalainak is a gondolatai. És nyilvánvalóvá válik minden embernek a gondolata. Kezdjük akkor a történet áttekintését, és szeretném, hogyha az első ellentét párt megnéznénk, a két végletet, az összeegyeztethetetlent, ami mégis találkozott a kereszten. És ez nem más, mint az igazság és az irgalmasság. Hadd kérdezzem, az igazság és az irgalmasság a világi felfogás szerint az egy fogalomkörbe tartozik? Az két teljesen különböző dolog. Mert az ember igazságos, ugye, vagy a törvény igazságos, de az irgalom ugye az megint egészen más. És nézzünk meg egy igét, a Római Levél 3. fejezet 25. és 26. versét. A Római Levél 3. fejezet 25. és 26. versében a következőt olvassuk. kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Ebben az ige szakaszban melyik szó szerepel a legtöbbet? Az igazság. Az ő igazságának megbizonyítására, hogy ő igaz legyen, megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való, ezért volt szükség Jézus áldozatára. Az igazság fenn kellett, hogy maradjon. Miért? Mi az igazság?
Te ígéd igazság.
A te ígéd igazság, így van. És mit mondott ki az isteni igazság? Hogy a bűn következménye micsoda?
Halál.
A halál. Ez kőkemény igazság. Az Isten nem teheti azt, hogy kimond egy igazságot, és utána megváltoztatja. Mert akkor mi történne? Az egész világegyetem borulna. Mert attól örök a világegyetem, hogy az Isten igazsága, ami uralkodik benne, nem változtathatja meg az igazságot. De éppen ezért az ő kegyelme, a másik véglet, ugye igazság vagy kegyelem, ez a kettő összetalálkozik a kereszten. Miért? Mert érvényesül az igazság, el kell szenvednie valakinek a bűnért járó büntetést, de ez a valaki, és ezek a valakik nem a bűnt elkövető emberek, hanem az a valaki, aki helyettük hordozza el mindazt, amit a megváltást elfogadó embernek kellett volna elviselnie, illetve majd azoknak kell elviselni, akik visszautasítják a kegyelmet. De itt szeretnék egyetlen egy kis apró... Itt szeretnék egy kis apró részletre rávilágítani, illetve föltenni a kérdést, hogy nem tudom, hogy ti kaptatok-e már ilyen kérdést, hogy Jézus meghalt értünk, de rengeteg ember halt mártírt halált ebben az életben. Akkor Jézus halála miért szabadít meg engem a második haláltól? Hiszen mindannyian meg kell, hogy halljunk ezzel a halállal, és akkor Jézus halála, az miért szabadít meg engem a második haláltól? Nem tudom, találkoztatok-e már ilyen kérdéssel? Erre mit tudunk válaszolni? Bocsánat, először azért fölteszem azt a kérdést, hogy Jézus, és jól gondoljuk meg a választ, Jézus az első vagy a második halállal halt meg?
Második.
Jó. Jézus az első halállal halt meg. Jézus az első halállal halt meg, miért? Mert a második halálból nincs feltámadás. De, hadd kérdezzem meg, a második halálban, ami a végérvényes elveszés, mi lesz a legborzasztóbb? Mi lesz a legborzasztóbb? Nem önmagában a halál, mert hát mindenki rengeteg szikint, szenvedés közepette halt meg, hanem az előtte levő lelki gyötrelem. Az Istentől való végérvényes elhagyatottság, bocsánat, tehát a végérvényes elhagyatottság az Istentől, látva azt, hogy mit nyerhettem volna, és ezzel szemben a végérvényes megsemmisülés, tehát az a mérhetetlen lelki súly, amikor az embernek a bűne, minden bűne ő rá nehezedik, és tudja, hogy én okoztam, tehát miattam van ez az elveszés. Ez a második halálnak a lelki gyötrelme. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus milyen lelki állapotban volt a Getsemáné kertjétől kezdve, ebben a lelki állapotban. Miért? Mi történt a Getsemáné kertben? Az Atya mindnyájunk bűnét ő rá helyezte. Mit jelent ez a fogalom? Nem tudom, ti gondolkodtatok már ezen? Olyan könnyen, igen, az Atya mindnyájunk bűnét ő rá vetette, de ez mit jelent? Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljatok arra, ami az életetekben a legnagyobb bűn volt, ami rettenetesen bűntudatot éreztetek iránt, vagy amiatt. Tehát meggyötörte a lelketeket. És most arra gondoljunk, hogy mi lenne, ha az életünk összes bűnterhe egyszerre összeadódna, és ólom súllyal nehezedne a ránk. Ez lesz majd ugye a végső ítéletben, akik a kegyelmet visszautasították. Na most Jézusra nem egy ember életének az összes bűnterhe, hanem mindnyájunk bűnterhe ránehezedett. Nem véletlen, amikor azt olvassuk, hogy Jézus összeesett a földön, és vért verítékezett, és belekapaszkodott, Ellen White azt írja, hogy belekapaszkodott a hideg földbe, minthogyha abba keresne valahogy menedéket, hogy már mélyebbre ne tudjon zuhanni, nem tudjuk elképzelni. Azt olvassuk az igében, hogy egy angyalnak kellett jönni és megerősíteni Jézust, mert ha ezt nem teszi, nem tudta volna végigvinni azt, amit végig kellett vinnie ebben a küzdelemben. Tehát Jézus a második halál lelki gyötrelmét élte át. Miért? Mit mond Pál apostol? Azt a valakit, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette mi életünk. Jézus nem bűnös volt, maga a bűn megtestesítője volt. Ezért az érckígyó, ami a bűnnek a megtestesítője, póznára feltűzve, ugye a kereszten, ezért Jézus Krisztusnak a szimbóluma. Azon kívül Jézus átlátott a sír sötétjén? Nem. Egy fénysugár nem mutatott rá. Sátán folyamatosan azzal kísértette és azzal gyötörte, hogy a bűn olyan iszonyatos, érezte azt a mérhetetlen távolságot közte és az atya között, hogy ez soha többé helyre nem állítható. Jézus a semmivel nézett szembe, a végérvényes megsemmisüléssel nézett szembe. És mit mondtunk? Mi még a második halálnak a legnagyobb borzalma? Hogy majd a kegyelmet visszautasító ember látja, mert ugye akkor már a mennyei Jeruzsálem itt lesz a földön, látja annak a dicsőségét, és tudja, hogy mit nyerhetett volna, és az ő választása miatt itt van a végérvényes elveszés. Jézus mit tudott? Pontosan tudta, hogy ő kicsoda, honnan jött, mit hagyott ott, és most szembenézni a végérvényes megsemmisüléssel, és az atyának a mérhetetlen bűnnel szembeni gyűlöletét és irtózatát kell elviselnie. Hadd kérdezzem meg, az irgalomnak milyen foka ez az Isten részéről, hogy elküldi Jézust, és Jézus vállalja, hogy ezt megteszi azért, hogy az irgalmasság és az igazság összetalálkozhasson. Hogy nekünk ne kelljen örökre elveszni, hanem örök életünk lehessen. Menjünk tovább, és nézzük meg a második ellentett párt, amit látunk az egész szenvedés történetben, és ezt abból szeretném indítani ezt a gondolatsort, hogy Jézust, ki adta halálra Jézust? A zsidó nép, nem? Ugye a rómaiak feszítik meg, mert a zsidó népnek ugye nem volt pallós joga, de ők erőszakolják ki Pilátustól a halálos ítéletet. Hadd kérdezzem, hogy miért adják Jézust halálra a zsidó nép vezetői, felbújtva ugye a tömeget is. Miért? Mi volt az indíték? Márk evangélium a 15. fejezetének a 10. versében az ige megmutatja azt, hogy Pilátus pontosan átlátott a szitán. Azt mondja, mert tudta, hogy irítségből adták őt kézbe a főpapok. Irítségből. Miért? Miért voltak irigyek a főpapok Jézusra? Miért? Miért gyűlölték Jézust? Mert bennük volt a mérhetetlenül nagy önteltség, bennük volt a maguk dicsőítésének a vágya, mindenhonnan az emberek dicséretét vágyták, ezért osztogatták az alamizsnájukat úgy, hogy lássák az emberek, ezért kültöltettek maguk előtt. Azt mondja Jézus, hogy minden ő cselekedeteiket azért cselekedték, hogy lássák őket az emberek. És látták, hogy a maguk népszerűsége, az emberek csodálata most már nem övezi őket, hanem inkább Jézushoz fordulnak. Ott volt a mérhetetlen irigység, az önfelmagasztalás, az öndicsőítésnek a vágya. Ezzel szemben hadd kérdezzem meg Jézusra egész földi életében, mi volt a jellemző? Mi volt a jellemző? Jézus hányszor dicsőítette önmagát? Hányszor? Egyetlen egyszer sem. Jézusra mi volt a jellemző? A mérhetetlen nagy alázat, a szerénység. Jézus kire mutatott mindig minden egyes élethelyzetben? Kit állított az emberek elé? Az Atyát. És nézzük meg, hogy ez mennyire csodálatosan működött, bocsánat a kifejezésért, valósult meg az ő életében. Amikor láttak valami hatalmas csodát, akkor az emberek mit csinálták? Mit csináltak? Dicsőítették az Atyát. Jézus nem önmagára akarta a szónak ebben az értelemben irányítani a figyelmet, hanem az örök igazságra, az Atyához akarta vezetni az embereket. Ezzel szemben ott van egy tömeg, a farizeusi réteg, a nép főpapjai vénei, akik maguknak akarják a dicsőséget, és irigyek, amikor Jézust sokan követik. Összetalálkozik ez a kettő egymással, a két ellentét. Jézus bemutatja az igazi alázatot, bemutatja igazából azt, amikor Jézus mit mond, én nem a magam dicsőségét keresem, hanem annak dicsőségét, aki engem elküldött. Menjünk egy másik ellentett párra is, és kíváncsi vagyok, hogy amikor ezt kimondom, eszünkbe jut-e egy történet, hogy melyikre gondolok. Összetalálkozik a kereszten a gyávasága, legalábbis a szenvedés történetben, a gyávasága megalkuvás a mindent legyőző bátorsággal, kitartással és meg nem futamodással. Kitestesíti meg az egyiket, és kitestesíti meg a másikat. Ugye egyértelmű, hogy az utóbbit Jézus testesíti meg, de a gyávaságot, a megfutamodást kitestesíti meg? Péter. Nem? Péter. Gondoljunk bele abba, hogy Jézus mit vállal Péterért, és mi érettünk mindannyiunkért, mit vállal, és Péter mit nem tud vállalni? A gúnyoros megjegyzést. Nem tudja azt vállalni, hogy azt mondják neki, hogy igen, te is közülük való vagy. Fél, hogy netántán ő is erre a sorsa jut. Az a Péter, aki nemrég még pár órával ezelőtt miket mondott, hogy a halálra vagy bárhova kész menni a mesterért. És ott van benne a gyávaság, a megfutamodás. Ezzel szemben ott van Jézus, aki pontosan tudja, hogy mi vár őre, pontosan tudja, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Emlékezzünk rá, hogy ő kezdettől fogva tudta, mit mondott Jézus. Ezért az óráért jöttem-e világra. Elmondta a tanítványainak, hogy szenvedni kell, meghal, de harmadnapra feltámad. Tudta pontosan, mi vár őre. És az a valaki, aki pedig azt mondta, hogy mindent kész érte feláldozni, az a valaki az első gúnyolódó megjegyzésre, egy szolgáló lánynak a gúnyolódó megjegyzésére, képes átkozódva, esküdözve megtagadni Jézust, hogy nem is ismerem ezt az embert. Fogok még egy pár gondolatot mondani, és majd a végén levonjuk a konklúziót, hogy ez hogy jelenik meg a saját életünkben, mindez hogy jelenik meg. De azért gondoljuk végig azt, hogy a bűnös emberi természet, a sátáni természet találkozik az isteni természettel a kereszten. És hadd mondjam, hogy a sátáni természetnek, az elbukott emberi természetnek, nagyon köszönöm, mindannyian részesei vagyunk. Valahol bennünk van, mindannyiunkban ez, amiről most itt beszélünk, itt kiélezett formában nyilvánult meg, de valamilyen formában bennünk van. És a kereszten értjük meg igazából, hogy hova kell eljutnunk, és Krisztus által hova juthatunk el. Következő ellentétpár: szégyen és dicsőség. Ugye két teljesen ellentétes dolog. A szégyen és a dicsőség találkozott össze a kereszten. Miért? Olvasok néhány igét. Számomra ezek mindig annyira megrendítőek, ezek az igék. Márk evangéliuma 15. fejezetéből a 15-től a 20-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátotta nekik Barrabást. Jézust pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítsék. A vitézek pedig elvitték őt az udvar belső részébe, ami az őrház, és összehívták az egész csapatot. És bíborba öltöztették őt, és tövisből font koszorút tettek a fejére, és elkezdték őt köszönteni: üdvözlégy, zsidók királya! És verték a fejét nátszállal, és köbdösték őt, és térdet hajtva tisztelték őt. Mikor pedig kicsúfolták őt, levetették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, és kivitték őt, hogy megfeszítsék. Mit kellett Jézusnak elhordoznia? Micsoda szégyent kellett elhordoznia? Nem tudom, hogy végig gondoljuk-e ezt. Ne haragudjatok, hogy ilyet kérdezek, de benneteket köptek már le? Engem igen, amikor gyerek voltam és iskolába jártunk, a fiúknak volt a szokása az, hogy köpködtek. Borzasztó szokás volt. Szóval szörnyű, nem? Szóval a megvetésnek egy olyan, még máig is emlékszem, hogy jaj, annyira irtoztunk ettől az egész helyzettől. De gondoljunk bele abba, hogy a mestert, Jézust leköpik. Gondoljunk bele abba, hogy most itt ezt nem olvassuk, nem akarok sok-sok igét olvasni, mert még jó néhány gondolatot szeretnék megjegyezni. Például azt olvassuk, hogy bekötik Jézus szemét, elkezdik őt ütni, és azt mondják, hogy na, profétáld meg, hogy kiütött téged. Micsoda megszégyenítés. És hadd kérdezzem, hogy a megszégyenítés mit jelentett ebben, amikor töviskoszorút tettek a fejére, bíborpalástot adtak rá, és egy nátszálat adtak a kezébe. És így üdvözölték őt. Miért? Miért volt egy megszégyenítés? Mert ugye, hogy ő a király. Pilátus is mit kérdez? Király vagy-e te csak ugyan? És ugye azt mondja, te mondod, ugye? Tehát ugye Jézus, ugye a názáreti Jézus, ugye a zsidó királya. Na, király vagy? Hát akkor itt van, nátszálat kapsz a kezedbe, tövis koronát. A legnagyobb megszégyenítés és gúny, amit el lehet képzelni. Majd látni fogjuk, hogy Jézus hogy viseli mindezt. Csak önmagában nézzük meg, hogy Jézusnak mit kellett elhordoznia. A legnagyobb szégyent, de álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra, Jézusnak miért kellett elhordozni ezt a szégyent? Miért? Jézus miért hordozta a megaláztatást és a szégyent? Azért, mert ez is a második halál büntetésének egy része. Mert a második halálban, akik a kegyelmet visszautasítják, mi lesz majd az osztályrészük többek között? A nyilvános megszégyenülés, szembe kell nézni a bűneikkel, és Jézus ezt is átvállalta helyettünk, hogy nekem egyetlen egy elkövetett bűnöm miatt ne kelljen megszégyenülnöm, hanem az örökre a feledés tengerébe lehessen. Hogy ne kelljen újból szembenézni az elkövetett bűneimmel, és éppen ezért a megszégyenítést Jézus hordozta el én helyettem. De nézzük meg, hogy megszégyenítés, és nézzük meg, hogy itt találkozik össze a szégyen és a dicsőség. Mert ebben volt Jézusnak a legnagyobb dicsősége, ahogy elhordozza mindezt mi érettünk. És nézzük meg, mit mond a Filippi levél 2. fejezet 8-tól terjedő versei. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Figyeljük meg ezt a szót. Miután elmondja, hogy Jézus ugye engedelmes volt a keresztfa haláláig, és mindent vállalt, utána nézzük meg a 9. vers melyik szóval kezdődik? Annak okáért, annak okáért. Mert ezt a mérhetetlen szégyent is elhordozta mi érettünk olyan módon, ahogy majd mindjárt szólni fogunk erről, ezért az Isten felmagasztalta őt, és adott neki olyan nevet, amely minden név fölött való. A legnagyobb dicsőség, igen, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, mondja Jézus az ő feltámadása után. Menjünk tovább, és nézzünk meg még három ellentett párt, amit itt látunk a szenvedés történetben. Látjuk egyszer a mérhetetlen agresszivitást, és látjuk a mérhetetlen szelídséget. Hadd mondjam, az a tömeg, amelyik feszizsmeget kiáltott. Miért kiáltotta a feszizsmeget? Miért? Sátán uralta a démonai által azt az egész tömeget. Sátáni megszállás volt ott, megszállottság, és valami olyan démoni vihar volt ott, amit alig tudunk elképzelni. Csak egy kérdés, Sátán miért vetett be mindent a végsőkig itt, az utolsó pillanatban, a szenvedés történetben? Remélte, hogy Jézus egyetlen egy türelmetlen szót fog szólni, vagy egyszer megmutatja az ő hatalmát, és akkor vége a megváltásnak. Sátán tudta, hogy neki órái vannak a végérvényes megsemmisülésig, azaz még élhet tovább, de a győzelem az Jézusé lesz, hogyha nem sikerül valamilyen bűnre rávenni Jézust. Ellen White azt írja, és engem annyira megrázott ez a mondat, hogy soha senkivel nem bántak annyira határtalanul aljasul, mint az emberfiával, Isten fiával, Jézus Krisztussal. Nem tudjuk felmérni, hogy mi történt ott az agresszivitásban, a mérhetetlen kegyetlenségben. És Jézus mindezt hogy viseli? Jézus mindezt hogy viseli? A legnagyobb szelídséggel. A legnagyobb szelídséggel. Jézus mit mutat? Amit így mondott Máté evangéliumában olvassuk, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Mit jelent a szelídség magatartása? Mit jelent a szelídség magatartása? Amikor az ember az elszenvedett rosszért nem rosszal válaszol, hanem jóval megy az elszenvedett bántások helyébe azzal az ember, ahhoz az emberhez, akitől ő ezt kapta. Jézus életében, itt a szenvedés történetben hogy nyilvánult meg? Csak kívülről gyorsan említem az igét, Péter apostol mit mondott Jézusról? Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Igen, Jézus olyan példát adott a szelídségből, amit valóban nem győzünk elégszer végig gondolni és csodálni. És Jézus, ugye a nagyon jól ismert történet a kereszten, mit mond? Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Mi indította azt a latort, a jobblatort, hogy elfogadja Jézust Messiásnak? Mi indította? Mi indította a római századost, a katonát, hogy a végén azt mondta, a szenvedés történet végén, mikor Jézus meghalt, hogy bizony, Isten fia volt ez az ember, micsoda? Jézus nagyívű prédikációi, amit ott tartott a kereszten? Nem. Hanem a lelkülete, a magatartása, a szelídsége, az alázatossága, igen, túlhaladta, messze túlhaladta az emberit. Igen, Jézus Krisztus megmutatta, hogy mit jelent az igazi alázat, szelídség és egyben szeretet. Menjünk tovább, és egy másik nagyon érdekes ellentétpárra figyeltem föl itt a szenvedés történetben. Ki ítéli el Jézust? Ki mondja ki a halálos ítéletet? Ugye először. Ugye Kajafás, ugye a főpap. Ugye aztán átadják Pilátusnak, ugye ő is kimondja, de ugye Kajafás az első, aki kimondja a halálos ítéletet. Mit mond a Biblia, hogy ki az ítélő bíró? Ki mondja ki minden ember életében a döntő szót? Jézus. Az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Nem egy furcsa ellentétpár? Ott áll, aki majd ítél mindenki felett, és az ítélő bírót ítéli el az elítélt bűnös ember Kajafás. És Jézus szó nélkül tűri. De ugyanakkor mit mond Kajafásnak, és egyel együtt a zsidó népnek? Majd meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Összefoglalóan mit mondhatunk? Mi találkozott össze a szenvedés történetben? A szeretet és a gyűlölet. Az egyik Sátánnak a jellegzetessége, a másik pedig az Istené. Sátán itt lepleződött le leginkább és végérvényesen a mennyei lények előtt is, hogy benne semmi jó nincs, mert még az egyedüli igazat, az Istent is képes halálra adatni. Sátán Isten gyilkos. És Isten pedig itt mutatta meg, hogy ő maga valóban a szeretet. Maga a megtestesült szeretet. És én ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni két idézetet. Nagyon vastag a könyv, aztán nem akartam elhozni magammal. A Bizonyságtételek második kötetéből olvasok egy szakaszt. Ki tudná megérteni az itt megnyilvánuló szeretetet? Az angyalok serege csodálattal és megtört szívvel látta, hogy a menny fönségese, a dicsőség koronájának tulajdonosa most tövis koronát visel, és sebektől vérző áldozat lett a feldühödött tömeg kezében. Akiket a Sátán tombolása tüzelt, eszeveszett őrületre. Nézzétek a türelmesen szenvedőt, tövis koszorú a fején, ömlik a vére a kihasított eregből. Mindez a bűn következménye volt. És most figyeljük ezt a mondatot. Semmi más rá nem vette volna Krisztust, hogy maga mögött hagyja megtisztelő helyét a mennyben, hogy eljöjjön ebbe a bűnös világba, hogy azok vegyék semmibe, azok nézzék le, azok feszítsék meg, azok utasítsák el, akiket megmenteni jött, végül pedig a kereszten szenvedjen, csakis az örök, megváltó szeretet, ami mindig is titok marad. Semmi más nem késztette őt erre. Csak az a szeretet, amit mi megérteni igazából soha nem fogunk tudni. Egy örökké valóságon keresztül lesz a megváltottak tantárgya, a megváltás, az Isten szeretete, és akkor sem fogjuk tudni igazából megérteni. És nézzünk meg egy másik rövid részletet ugyanebből a könyvből. Így olvasom. Így jobban látom talán, de nem akarja. Ki mérhetné le a szeretetet, melyet Krisztus érzett az elveszett világ iránt, mikor a kereszten függött a vétkes emberek bűnei miatt? Ez a szeretet fölmérhetetlen, végtelen. Most figyeljük! Krisztus bebizonyította, hogy a szeretet erősebb, mint a halál. Ekkor valósította meg az ember megváltását. és bár a legfélelmetesebb csatát vívta a sötétség hatalmaival, mégis ekkor is csak egyre erősebb és erősebb lett a szeretete. Hadd kérdezzem meg, amikor bennünket emberek bántanak, a mi szeretetünk hogy fog változni? Nő az iránt az ember iránt? Minél inkább bántanak, a szeretetünk annál inkább csökken. Jézusnak a szeretete annál inkább nőtt. Miért? Mert egyre jobban látta, egyre élesebben kirajzolódott a kontúr az igazság, hamisság, szeretet, gyűlölet között, és egyre inkább az bizonyosodott be, hogy az ő áldozata nélkül minden ember elveszik, és ennek az őrült, megszállott ellenségnek a végérvényes fogja marad. A szeretete annál inkább erősödött. Miért? Mert Jézus azokban az emberekben, akik őt bántották, mit látott? Nem az embert látta, akik őt bántották, hanem kit látott bennük? Az ellenséget, Sátánt. És a nagy küzdelem ki között zajlik, ugye, amiről az egész negyedévi szombatiskolánk van, Isten és Sátán között. És Jézus tudta, hogy ezek az emberek áldozatok, akikért ő jött, hogy megmentse őket. És a szeretete az emberek iránt egyre inkább csak nőtt és nőtt, minél inkább szenvedett. De a lezáráshoz közeledve szeretném, hogyha felolvasnánk Péter apostoltól egy igét, annak az igének az első gondolatát, amit az előbb kívülről elmondtunk, hogy Jézus hogy szenvedett. Ezt olvassuk a Péteri első levél, második fejezet, 21. versében. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Nem döbbenetes ez a mondat? Mit mond az ige? Azt olvassuk, arra hivattunk el mindannyian, hogy szenvedjünk mi is Krisztusért, hogy az ő nyomdokait kövessük. De szeretném megkérdezni, hogy mi hogy tudjuk Jézusnak a nyomdokait követni? Bennünket nem ostoroznak meg, bennünket nem feszítenek keresztre, tövis koronát sem helyeznek a fejünkre, akkor hogy tudjuk követni mi Jézusnak a lábnyomát? Az ő szenvedéseiben hogy tudjuk őt követni? Úgy, hogy azokat a lelki szenvedéseket, amelyeket Jézusnak el kellett hordoznia, ugyanazzal a lelkülettel hordozzuk el, ahogy ő elhordozta. Ez a Krisztusért való szenvedés lényege. És azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy akkor üdvözülhetünk, ha vele együtt szenvedünk. És egyértelmű, hogy nem a fizikai szenvedésre utal, mert nem az összes hívő embert ölték meg ebben a világban, de akkor üdvözülhetünk, ha részesülünk az ő szenvedéseiben, tehát ezeket a sátáni támadásokat, amelynek mindannyian ki vagyunk téve, és az ebből fakadó természetes, ösztönös válaszunkat, a rossz választ, ugye? Az ő kegyelméből le tudjuk győzni, és a krisztusi példa mutatkozik meg a mi életünkben. De ehhez mi szükséges? A legnagyobb harc és csata, amit valaha vívtunk az életben. És ez micsoda? Az énünkkel való küzdelem és harc. Hogy Jézus szenvedéseiben részesülni tudjunk, hogy tudjuk őt követni ezen az úton. Mert mit mond az ige? Erre hivattunk el. Ez a mi szolgálatunk. Ezt kell bemutatni a világegyetem előtt, hogy a bűn által megrontott emberi természetből is el lehet jutni a krisztusi képmásra. Ez a megváltás lényege. És tegyük föl, néhány kérdést szeretnék föltenni, hogy amit Jézusnak el kellett viselnie, mi hogy viseljük, kezdjük talán a legenyhébbel, hogy viseljük mi a hálátlanságot? Voltak már velünk hálátlanok az emberek? Szerintem, akivel nem voltak, az nem is a világon él valahogy, mert szóval ebben a világban nincs ember, aki ezt ne tapasztalta volna meg. Jézus, hogy kellett, hogy megtapasztalja a hálátlanságot? Mi volt az egyik legfájóbb hálátlanság, amit el kellett hordozni az ő életében, és kiknek a részéről? Tessék? Igen, és mikor? Amikor a tanítványok elalszanak a Getsemáné kertben. Gondoljunk bele abba, hogy Jézus csak adott, 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 soha nem kért. Egyetlen egyszer kért a tanítványaitól, hogy ebben a mérhetetlen küzdelemben legyenek vele. Milyen erősítés lett volna Jézusnak az, hogyha látja, hogy értékelik a küzdelmet, ami értük folyt, és alszanak. És Jézus hogy reagál a hálátlanságra? Egy szidalmazó szót mond nekik. Inkább védelmébe veszi őket. Jó lehet a lélek kész, tudom, hogy ti készek lettetek volna erre, de a test erőtelen. Hogy fogadja Jézus a hálátlanságot? És mi hogy tudjuk elhordozni? Figyeljük meg, hogyha velünk szemben valaki hálátlan, milyen gyakran kapjuk magunkat azon, hogy hát a szeretetünk azért nem biztos, hogy ugyanolyan marad, és keserű érzések vannak a szívünkben a hálátlanság következtében. Vagy menjünk egy kicsikét erősebb gondolatra, aláztak már meg bennünket, szégyenítettek már meg bennünket emberek? Hogy viseljük el a megaláztatást? Hogy viseljük el? Dúl bennünk az indulat? Hadd kérdezzem, Jézus egy szót nem szólt, szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött. De hadd kérdezzem, belül mi volt Jézusnak? Jézusban forrt az indulat, vagy pedig nem?
Nem.
Így van, a szánalom, a szeretet és teljes béke volt benne ilyen szempontból. Hadd kérdezzem, hogyha egy adott élethelyzetben, egy megaláztatásban, egy akármilyen családi, vagy bármilyen év, vagy munka, bármilyen élethelyzetben, és nem szólunk, nem válaszolunk vissza, elég ez, ha nem nyitjuk meg a szánkat? Elég ez? Nem. Látják rajtunk szerintetek az emberek, hogy belül mi van egy-egy megalázó helyzetben? Látják, pontosan. Hogy van-e bennünk igazi alázat, van-e bennünk szeretet, van-e bennünk szelídség? A testbeszédből, az arcunkról látszik. Összeszoríthatjuk mi a fogunkat, akkor is ugye ezt nem tudjuk eltitkolni. Követjük-e Jézust ebben a helyzetben, ebben az élethelyzetben? Hogy bírjuk el az igazságtalanságokat? Hogy bírjuk el a legnagyobb igazságtalanság Jézussal történt ebben az életben? Hogy hordozzuk el mi az igazságtalanságot? Azonnal be akarjuk bizonyítani azt, hogy nekünk van igazunk minden áron, vagy pedig hagyjuk az igazságosan ítélőre, és csak azt tesszük, amire az ő lelke késztet bennünket. Hadd kérdezzem meg, ennek a magatartásnak mi lesz a gyümölcse, ha ezt megtanuljuk Jézustól? Mi lesz a gyümölcse? Olyan érdekes, nagyon szeretem azt az igét, amikor azt mondja Péter apostol, hogy alázzátok meg azért magatokat, Péter apostol első levele, itt van nyitva a Bibliánk, az 5. fejezet, 6. versében, alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Mit mond? Mit mond? Alázzátok meg magatokat. Tanuljátok meg az alázatosságot, elszenvedni az ilyen élethelyzeteket, hogy majd felmagasztaljon titeket annak idején. Ahogy Jézus is a legmélyebb megaláztatásból és megszégyenítésből hova került? A legnagyobb dicsőségbe. Azt mondja, tanuljuk meg tőle, hogy majd annak idején, nem most a földi életben, majd annak az idején. Egy gondolatot szeretnék még itt ezzel kapcsolatban fölvetni. Ugye mi valóban nehezen viseljük el az igazságtalanságot, a megaláztatást. Szeretném megkérdezni, hogy mifelé halad a világunk történelme, és mi mindannyian, akik ismerjük a Biblia tiszta tanítását. Majd az emberek végső soron minden embernek a csodálatát fogjuk kivívni az ige iránti hűségünkkel, meg a Krisztus parancsolataihoz való ragaszkodásunkkal. Ugye a késői eső idején ugye hatalmas tömegek fognak megtérni, de mi lesz utána? A legnagyobb gyalázat és közutálat tárgya lesz az, aki az Isten törvényét megtartja. Igazságos lesz az, amit ki akarnak adni, és kiadnak majd rendeletet az Isten hívő nép ellen? A legnagyobb igazságtalanság lesz. És hadd kérdezzem meg, ha mi most nem tudjuk megtanulni ezt a lelkületet, Krisztustól nem tudjuk elsajátítani, magunk erejéből nincs, ugye csak Krisztus által lehetséges, ha ez nem valósul meg, akkor mit tennénk abban az élethelyzetben? Mit mond? Alázzátok meg tehát magatokat az Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Még egy gondolatot szeretnék itt, hogyha már itt a legvégső eseményekre kivezettük ezt a történetet. Alázat. Mit mondtunk Jézusról? Ő soha nem magára irányította a figyelmet. A csodái közepettese, tanításai közepettese. Jézus mit mondott? A késői eső ki fog áradni, és az Isten népe hatalmas erővel fogja hirdetni az üzenetet, és csodák fognak történni. Ha mi most nem tanuljuk meg ezt az alázatos lelkületet, hogy Uram, a dicsőség csak is a tied legyen, hanem valami marad bennünk az öndicsőítésből, akkor mi lenne velünk ebben a helyzetben? Minden dicsőséget elvesznénk, így van, minden dicsőséget önmagunknak tulajdonítanánk. Igen, a végső kérdés micsoda? Jézus szenvedés történetéből tudunk-e igazából szeretni? Tudunk-e igazából szeretni? Ha a kereszt történetét és az egész szenvedés történetet végig gondoljuk, akkor érthetjük meg igazából Jézusnak azt a kijelentését, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Új parancsolatot. Az Ószövetségben is ott volt, hogy szeresd. Ott volt. De mitől volt ez új? Ahogy Jézus bemutatta, hogy mit jelent igazából szeretni embertársainkat. Mindenek felett az Istent és embertársainkat. És befejezésül azzal szeretném zárni ezt a mai gondolatot, hogy visszatérnénk az alapigére. Azt olvastuk Simeon, amikor áldást mond Jézusra, és proféciát is egyben. Mit mondott Simeon? Hogy Jézusban, az ő keresztjében, az ő áldozatában sok szív gondolatai nyilvánvalókká lesznek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy igen, az Atya szíve, Jézus szíve, az ő gondolatai nyilvánvalókká váltak, hogy ő maga a szeretet. Sátánnak a szíve is nyilvánvalóvá vált, hogy ő maga a gonoszság, a gyűlölet. De minden embert, minden egyes embert a kereszt, Jézus áldozata választás elé állít. Minden embert. Mert nézzük meg, Jézus kereszt halálakor három csoport volt ott, azaz az emberiség három csoportjának a képviselői ebből a szempontból. Az egyik, aki a legszűkebb csoport volt, egy-két emberből állt, de ki volt az, aki megértette és elfogadta az áldozatot, és ezért üdvösséget is fog nyerni. Ki volt ennek a képviselője? A jobblator. Ugye, aki megértette ott az áldozat mélységét, nagyságát, és elfogadta Jézust ott Messiásnak. Megértette, hogy érte történik, hogy örök életet nyerhessen. Ott csak egy képviselője volt ennek. De olyan szépen írja azért, ezt hadd mondjam el az egyik kedvenc idézetemet. Azt olvassuk a Világ reménye című könyvben, hogy Mária Magdaléna is ugye mennyire szerette Jézust, és ugye széttörte Jézus halála előtt ugye 6 nappal a betániai vacsorán, széttöri azt az alabástrom szelence olajat, Jézus lábaira öntötte, és azt olvassuk ott olyan szép, azt írja ott Ellen White, hogy ennek a kenetnek jó illatát vitte magával Jézus a legnehezebb útjára, mint a vígasztaló szeretet zálogát, amely majd az övéiből fog feléje áramlani örök időkön át. Milyen gyönyörű. Mária kifejezte a szeretetét. Ott nem értették meg, egyedül a lator, de abban a kenetben előre látta Jézus majd, hogy amikor megértik ember tömegek, hogy értük történt az áldozat, és megtérnek, elfogadják a megváltást, akkor ők is úgy fognak szeretni, mint Mária, vagy ahogy Pál apostol. Aki mit mond, a Krisztus szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát akik élünk, kinek élünk, őnek élünk. A másik csoport, ugye a nagy tömeg, a feszítsd meget kiabáló tömeg. Igen, ember tömegek kiáltanak feszítsd meget, mi is feszítsd meget kiáltunk minden bűnünkkel, valaki említette a szombatiskolában, hogy amikor bűnt követünk el, mi is megfeszítjük tulajdonképpen Jézust, de ha elfogadjuk a megváltást, akkor ugye azok közé tartozunk, akiket ugye ez a bizonyos jobblator képviselt ott. Millióan, milliónyian, milliárdnyian nem fogadják el a megváltást. Igen, ez a másik tömeg, a feszítsd meget kiabáló tömeg. De ott a kereszt alatt volt még egy harmadik csoport is. Nem tudom, felfigyeltünk-e erre a csoportra a Szentírásból. A 22. Zsoltárból olvasnám a 18. verset, egy annyira döbbenetes messiási profécia. Azt olvassuk, hogy megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Nem döbbenetes? Megszámlálhatnám minden csontomat, tehát milyen iszonyatos fizikai, lelki gyötrelemben van ott Jézus, és ők pedig csak állnak és bámulnak és néznek rám. Tehát akik értetlenül, közönösen mennek el, csak nézik az eseményeket, de ez végső soron, ha így szemléljük a keresztet, akkor hova vezet? Akkor végső soron a feszítsd megek táborába sodor bennünket. Ha nem éljük át újból és újból, emlékszünk rá, mit mond Ellen White? Jó lenne naponta legalább egy órát elmélkedni Jézus életén, kivált kép az utolsó nap eseményein. Hogyha a szívünket nem járja át Jézus szeretete, az Atya szeretete, ami a szenvedés történetben megnyilvánult, akkor se a félelem, a büntetéstől való félelem, a kárhozattól való félelem, semmi nem tudja az emberi szívet igazából megváltoztatni. Ami megváltoztatni képes bennünket, az egyes egyedül a kereszten megnyilvánuló szeretet. És akkor, ha nem azt mondom, hogy Jézus a világért halt meg, hanem a bizonyságtételek 9. kötetéből kiírtam két mondatot, mi kevesen értik meg, hogy személyesen értük viselte el mindezt, mi kevesen mondják, értem történt, hogy megfelelő jellemet alakíthassak a jövő halhatatlan életre. Ha nem így vesszük, hogy értem személyesen halt meg Jézus, akkor mi lesz a kereszt szenvedésből? Egy falfelirat, hogy Jézus meghalt, érted? Ugye hányszor látjuk ezt kiírva? Akkor csak ez marad belőle. Személyesen értem hordozta Jézus ezt a szenvedést. És egy kérdést szeretnék föltenni. Mivel okozhatjuk mi a legnagyobb örömet az Istennek? Mivel? És Jézusnak. Mivel? Ha elfogadjuk ezt az áldozatot. Öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön. De mit mond Sofóniás? Annyira szeretem, hadd olvassam fel, ezt még azért föl kell olvasni. Sofóniás könyvéből, a 3. fejezetből szeretnék egy verset olvasni. Nagyon szeretem ezt az igét. És akik zenei táborosok, azoknak különösen fontos ez az ige. Sofóniás könyve 3. fejezet 17. vers. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő megtart. Örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Azt mondja a Biblia az Atyáról, hogy ő énekel. Énekel. Énekel örömében. Mikor? Amikor egy ember megtér, amikor az áldozat valaki életében nem volt hiába való. És Jézus hogy fogadja majd, az egyik példázatában Jézus mondja, hogy fogadja majd Jézus a mennyben az övéit, az ő visszajövetelekor? Hova lépjetek be? Az én Atyámnak örömébe. Örömébe. Mert ez a legnagyobb öröme az egész mennynek, hogy az áldozat nem volt hiába való, hanem rengeteg ember, megszámlálhatatlanul sok ember üdvösségét jelentette. az örök életben emlékeztetni fog-e bennünket valami erre a szeretetre, a nagy áldozatra, a sebhelyek a kezen, Jézus kezén és lábán. De nem azért, hogy amikor, mert egy bolygón leszünk itt, ezen a bolygón leszünk Jézussal, örökké látni fogjuk. Nem azért, hogy na látod, ezt okoztad nekem, hanem lásd az én örökké való, változhatatlan szeretetemet. És én azt kívánom, hogy ez az isteni szeretet érintse mindannyiunk szívét, és tükrözzük vissza Jézus képmását, hogy mi is ott lehessünk majd örökkön örökké vele, és örökké hálát mondhassunk az irántunk megnyilvánuló kegyelemért és szeretetért. Amen.